Nyissuk ki Isten igéjét az Új Szövetségnél, Lukács evangéliumánál, és a 14. fejezetet keressük meg, ez a 89. oldalon található, és a 25. verstől fogom a 33-ig olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje iránti tiszteletből és Isten iránti tiszteletből kérek mindenket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk. Tehát Lukács evangéliuma, 14. rész, 25. verstől olvasom. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül előbb le, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, kúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart egy tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért. Köszönjük, hogy bele tekinthetünk és elolvashatjuk mindazt, ami történt 2000 évvel ezelőtt. És köszönjük neked azt, hogy te ma is szólni akarsz hozzánk, hogy te élsz, tanítani akarsz bennünket, bátorítani, inteni. Kérjünk most téged, hogy szólj hozzánk, add meg azt a csodát, hogy megértjük ma is a te akaratodat. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Ha egy mondatba szeretném összefoglalni, amiről ma szól Isten igéje, akkor ezt úgy mondanám, hogy ne elégedj meg azzal, hogy Jézus távoli követője vagy, hanem legyél Jézusnak a tanítványa. Tehát ne elégedj meg azzal, hogy Jézus távoli követője vagy, hanem legyél Jézusnak a tanítványa. Itt a történetben, amit olvastunk, tudni kell, hogy Jézus itt már Jeruzsálem felé, a kereszt felé haladt. Tehát már elég közel volt az az idő, amikor mindez eljön, és Jézusnak is a gondolatai egyre inkább erre összpontosultak, bár tudjuk, hogy ő ezért jött, tehát ő a kezdettől fogva tudta ezt, de mégis volt egy idő, amikor tanította a tanítványok, együtt volt velük, és azt is látjuk, hogy sok olyan dolgot tett, ami emberi dolog. Tudjuk azt, hogy sírt, tudjuk azt, hogy örvendezett, hogy néha felkiáltott a tanítványokra, hogy hát meddig szenvedhetlek benneteket. Tehát olyan dolgok is voltak az életében, amik velünk is előfordulnak, hiszen ő teljesen emberré lett mi értünk. Viszont itt már egyre inkább ennek a nagy küldetésnek a terhét hordozta, és miközben Jézus ebbe az irányba haladt, és tudta, hogy az életét fogja szenvedések árán feláldozni, a tanítványok és azok, akik követték őt, azok meg egy másik irányba haladtak tulajdonképpen. Ők nem értették még ezeket a dolgokat, és inkább egy úgymond dicsőséges királyi hatalom felé haladtak. Úgy gondolták, hogy Jézus valami ilyesmit fog elhozni, és az ő gondolataik teljesen máshol jártak. És talán így jobban megértjük azt a nagyon erőteljes és kemény, azokat a nagyon erőteljes és kemény szavakat, amiket mondott, hiszen Jézusnak az ő tanítványait erről a úgymond emberi gondolkozásra át kellett vinni oda, ami történni fog. Azt is tudjuk, hogy Jézus nagyon sok bátorítást mondott, és hogyha összeszedjük az ő szavait, akkor akkor jóval több van a tanítványok felé az, amikor a megmentő kegyelméről szól. És emiatt talán még jobban oda kell figyelnünk arra, amikor valami olyasmit fogalmaz meg, ami elsőre azért rosszul esik. Konkrétan itt három olyan dolgot mond, ami miatt nem lehetünk az ő tanítványa. Nyilván ő nem azt akarja, hogy ne legyünk a tanítványa, hanem csak szólni akar, hogy azt, hogy őt követjük, az valamilyen egészen más dolog, mint amit mi néha elképzelünk. Akik követni akarták Jézust itt, ők valamiféle földi szabadságot, jólétet és biztonságot vágytak. És végülis ezek természetes dolgok, hiszen mindannyian vágyunk szabadságra, jólétre, biztonságra. Akik itt voltatok az Allianz hétnek a záró alkalmán, amikor a lelkésztársam Jakab Bálint hirdette az igét, ő említette azokat az eseményeket, amik most leginkább foglalkoztatják a világot, a terrortámadásokra gondolok, és pont erről beszélt, hogy talán most már eddig is volt ilyen, de most még jobban megrendült az emberekben a biztonságba vetett hitük. Hogy tényleg még itt Európában se lehetünk biztonságban, hiszen azért az európai ember leginkább úgy szemléli a világot, hogy itt vagyunk mi egy ilyen jó kis szigeten, itt azért nincsen sok szörnyűség, itt jól megvagyunk. Persze látunk messze sok minden dolgot, ami azért zavaró, de ha kikapcsoljuk a tévét, akkor hát azért is tudjuk felejteni. És most egyre több olyan dolog történik, ami ezt megrengeti. És ebből is látjuk, hogy igen, vágyunk mi is biztonságra, jólétre és szabadságra, és talán ezt földi módon is vágyjuk, és itt a földön is szeretnénk. Ha valaki nem ismeri Krisztust, és nem Krisztussal jár, akkor ez egyértelműen meghatározza az életét, de a keresztény embereknek is ott van ez a vágy az életükben, és természetellenes is lenne, hogyha nem így lenne. Jézus itt ezekben a mondataiban nagyon egyértelműen tisztázni akarja, hogy az ő követése, az ő követésének a lényege az nem erre a földre irányul. Bár itt ezen a földön is nagyon sok minden van, ami kapunk az Úrtól, ahogy Ági bizonyságtételét így hallgattuk. Látszik, hogy egy embernek, aki szereti Krisztust, a szívében ott van az öröm, és tud gyönyörködni csomó dolgon, ami esetleg, néha észre se vesszük, hogy mondjuk egy madár csipeget, mondjuk egy kis magocskát, és milyen szép. És néha elfelejtjük. Tehát, hogy igen, jó, hogyha itt a földön is átélünk dolgokat, de tudnunk kell, hogy Krisztus tanítványának lenni az ennél sokkal több. Ahogy mondtam az elején, hogy nem szabad megelégednünk egy távoli követéssel, hanem valóban tanítványként kell élnünk. Egy picit utalva a terrortámadásokra, épp amikor néztem tegnap is a híreket, és most tudjuk, hogy fölángoltak újabb erőszakok, annak kapcsán, hogy a keresztények ugye nem tisztelik megfelelőképpen a más vallásoknak a vezetőit, isteneit, stb. És első gondolatra mondhatjuk, hogy hát persze nem tiszteljük, hiszen nekünk van egy parancsolatunk, hogy egy az Isten, egy valakit emelünk föl, és nem is ez természetes dolog számunkra, hogy nem tiszteljük. Ezzel együtt azt mondom, hogy keresztényként nem hiszem, hogy bárki azt kellene, hogy kiolvassa Isten igéjéből, hogy más népeket úgymond fölöslegesen ingereljünk, vagy pedig olyan dolgokat tegyünk, amivel megalázunk másokat. Mi nyilván nem tisztelünk semmilyen más Istent, és tudjuk is, hogy nincs is más Isten, hanem egy Isten van. De ez nem ugyanazt jelenti, mint amikor fölöslegesen valakiket megalázunk. És ilyen értelemben, amikor hallottam a tévében, hogy a keresztények milyenek, akkor pont ez volt bennem, hogy Hát, hogy ez hazugság, mert a keresztények nem ilyenek. Persze távolról nézve, hogy az egész úgymond, időzőben mondom, fejlett világ, az a keresztény világ, vagy a fehér emberek, ugye a keresztények, hogyha nagyon messziről nézzük, és azonosítanak bennünket. És pont erről is szól mindez, hogy vannak emberek, akik távoli követői Krisztusnak, vagy távoli szimpatizánsai Krisztusnak, vagy még ezt sem mondhatnánk, egyszerűen csak kulturális keresztények, és mennyi kárt okoznak azzal, hogy nem a valódi kereszténységet mutatják be az embereknek. Krisztus ma arra hív bennünket, hogy ne távoli követők legyünk, hanem valódi tanítványai legyünk Krisztusnak. Amikor szükség van, akkor akár az életünket is adjuk oda, áldozunk föl mindent, amikor szükség van arra, hogy Krisztus mellett kiálljunk, de olyan dolgokat viszont ne tegyünk, ami pusztán arra irányul, hogy másokat megalázzunk, vagy piszkáljunk. Három dolgot említ tehát itt Jézus, és mindegyiket úgy fejezi be, hogy nem lehet az én tanítványom. Az elsőt így olvassuk, hogyha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Tudjuk azt Isten igéjéből, hogy hát a 10 parancsolatban is benne van, hogy tiszteld a te szüleidet. Tehát egész biztos, hogy Jézus nem arra bátorít itt bárkit is, hogy az ő családját ne szeresse, vagy ne tisztelje. Hiszen tudjuk, hogy Jézus a 10 parancsolatot mind megerősítette, sőt, még erősítette, és ezzel nem kivétel ez is. Tehát nem így kell ezt értenünk. Akkor abban a helyzetben, amikor Jézus nagyon erőteljesen akarta kifejezni az embereknek, hogy mit is jelent az ő tanítványsága, mit is jelent az ővele való kapcsolat, az ő követése, akkor annyit fejezett ki, hogy az az ember, aki az ő tanítványa akar lenni, az első helyre kell, hogy tegye Krisztust, őt, az Istent, és minden csak ezután jöhet. És azért is mondja, hogy még akár a saját lelkét is, tehát hogy még a magunk szeretete elé is oda kell tennünk Krisztust. Tehát aki a Krisztus tanítványa akar lenni, annak nem önmagáért kell élnie, nem egyéb dolgokért kell élnie, hanem Krisztust kell a legelső helyre tenni. Mindennél előrébb. És bármit teszünk az életünkben, mindig azt kell megnéznünk, hogy Krisztusért, Krisztusban ez mit is jelent? És érdemes-e ezt tennem, vagy pedig nem tennem? Azt is tudjuk, hogy sokaknak ellenségeskedés támad a családjában azért, mert Krisztust követi. Különböző mértékben. Vannak olyanok is, akik az életükkel játszanak, pontosan a muszlim világban, hogyha valaki Krisztus követő lesz, akkor lehet, hogy családja fogja, ha szélsőséges családban él, megölni őt. De a környezetünkben is látunk olyat, amikor valakinek egyszerűen csak megromlik a kapcsolat. És erre igenis vonatkozik, hogy nem tehetjük előre Krisztust, vagy bocsánat, a szüleinket Krisztus elé, hanem föl kell vállalnunk azt, hogy ő az első az életünkben, és ha szükséges, akkor igen, még ez is benne van. Azt mondja Jézus, hogyha valaki nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki ezt nem teszi, akkor mondhatjuk, hogy egy távoli követője Krisztusnak. Ha valaki úgy éli az életét, hogy a szülei nem örülnek neki, hogy hívő ember, és ezért azt mondja, hogy jó, hát nem zavarom a szüleimet, akkor nem fog gyülekezethez tartozni, csak úgy magamban időnként azért imádkozok egyet, akkor azt mondja Jézus, hogy te nem vagy az én tanítványom, hanem te valami mást teszel előre. De soha Jézus nem tanít bennünket arra, hogy pusztán lázadásból, vagy bármi dolog miatt mi piszkáljuk a családunkat, vagy bárkit is megalázzunk, vagy bárkit is zavarjunk, hanem arra tanít, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy ők is megismerhessék az Urat, és ők is megtérhessenek. Aztán Jézus mond még valamit, azt mondja, ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Tudjuk azt, hogy Jézusnak a küldetése volt a kereszt. Ő ezért jött, és sok minden mást is tett, tanította a tanítványokat, gyógyított, és amerre járt, az isteni áldást közvetítette, de az igazi célja az a kereszt volt. Úgy is tekinthetünk rá, hogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem vállalja föl azt az utat, amit Isten adott neki ebben az életben, akkor nem lehet az ő tanítványa. Hogyha valaki azt mondja, hogy bár tudja azt, hogy az Úr hívja őt bizonyos dolgokra, de nem vállalja ezt föl, hanem inkább úgymond éli az ő életét, kényelmes vagy kevésbé kényelmes életét, akkor ő csak egy távoli követője Krisztusnak, egy szimpatizáns, akinek tetszik távolról a kereszténység, de nem Krisztusnak a tanítványa. Mindig eszembe jut Árpádnak az a kalauzos találkozása a vonaton, biztos többen ismeritek, aki egy kalauz egy beszélgetésben elmondta neki, hogy ő tulajdonképpen lelkipásztornak kéne lennie, ha jól emlékszem a történetre, de aztán nem merte ezt bevállalni, és végül is kalauz lett. Hát senkivel ilyen ne történjen, hogy ilyen életet élünk, hiszen tudjuk majd, hogy amikor befejezzük ezt az életet, akkor mekkora szomorúság lesz, és azt, bár hogyha átadtuk az életünket Krisztusnak, bármikor az életünkben, akkor az örök üdvösségre jutunk, de mégis azt mondja Isten igéje, hogy gyűjtsetek kincset már itt a földön. És csak akkor lehetsz Krisztus tanítványa, ha fölvállalod azt a küldetést, amit neked adott az Úr. Ez lehet nehezebb, kevésbé nehéz, az egész biztos, hogy aki Krisztust követi, annak az életében lesznek nehézségek. Ez kiolvasható Isten igéjéből. Nem a nehézségekért önmagukért, hanem azért, mert egy idegen világban élünk, és ha felvállaljuk Krisztust és azt a feladatot, amit ő adott nekünk, az biztos, hogy konfrontálni fog bennünket ezzel a világgal. És aztán mond Jézus még egy harmadik dolgot is, hogy mikor nem lehetünk az ő tanítványa. Azt mondja, hogy mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Ebben a hónapban most már harmadszor is előkerül Isten igében a tervezés. Tudjátok, arról van szó, hogy Istennel való kapcsolatunk az nem önmagában zajlik. Tehát nem úgy van, hogy csak úgy kapcsolatban vagyunk Istennel, de az az életünkben sehol nem látszik. Mint ahogy a hit sem úgy van, hogy valaki csak úgy tud hívő lenni, de egyébként semmi nem látszik az életében. Ahogy Jakab apostol mondja, hogy a hitből cselekedetek kell, hogy fakadjanak. Az Istennel való kapcsolatunk az bizonyos dolgokban létezik az életünkben. Ha semmiben nem mutatkozik meg az Istennel való kapcsolatunk, akkor nincs. Akkor az csak egy elvi dolog. És a mai, vagy ebben a hónapban a tervezésről is beszélgettünk, főleg az elmúlt héten, hogy a terveinkben is ott kell, hogy legyen az Istennel való kapcsolatunk. És talán itt mondhatnám, hogy a Istent kereső és az Istenhez megtérő embernek az első tervéről van szó. Az első dologról, amin komolyan el kell gondolkoznia, és amiben komolyan be kell hívnia Istent. Amikor Isten nélkül élünk, akkor a terveink is Isten nélkül vannak. Én is emlékszem az életemben sok olyan dologra, amikor eszembe, tehát amikor nem is voltam hívő, nyilván akkor nem terveztem az Istennel, de amikor már elkezdtem szimpatizáns lenni, és úgymond távoli követője voltam Krisztusnak. Emlékszem arra az időre, hogy hát ilyen alapvető dolgok, hogy hol éljek, hol dolgozzak, mi legyen a munkám, ezekre nem jutott eszembe, hogy Istennek lenne valami ötlete, hanem ezt magam szerveztem, pedig már távoli követője voltam Krisztusnak. Amikor valaki tanítványá lesz, akkor az Úr hívja őt egy elég komoly tervezési feladatra, mégpedig arra, hogy az életében, hát ha most maradunk a példánál, elkezd építeni egy tornyot, egy valószínű itt egy őrtoronyról volt szó a szőlőben. Tehát elkezd építeni valamit, amiért neki fontos, és azt mondja Jézus, hogy érdemes úgy számot vetni, hogy be fogjuk-e tudni fejezni. Mert ha nem fogod tudni befejezni, hogyha úgy építed meg, úgy, ha elkezded, úgy kezdesz bele, hogy nem tudod befejezni, akkor ebből inkább károd lesz, azt mondja, hogy azt fog gúnyolni fogják az emberek, és ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Hát elég nyomorult bizonyságtétel egy keresztény embertől, hogyha ország világ előtt kikiáltotta, hogy ő Istent követő ember, és utána pedig az élete egy ponton már teljesen másról szól. Talán, ha távolról nézzük Európát, a kereszténységet, akkor ez egy nagy nyomorúsága az úgynevezett keresztény világnak. Emlékszem, hogy Mahatma Gandhi mondta, ez nagyon megragad bennem, az ő tanítványainak, hogy figyeljetek, Krisztusnak a beszédét, azt érdemes elolvasnotok. Tehát ő nem volt keresztény, de látta, hogy élet van benne. De azt mondta, a keresztényeket ne kövessétek. Távolról nézve nyilván az Európában élő valódi kereszténység alig látszik. Persze, ha közelebb jön valaki, és, vagy mélyebben tanulmányozza, meglátszanak a Krisztus követők. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha valaki úgy kezd bele ebbe a nagy útba, hogy Krisztus tanítványa lesz, vagy akar lenni, hogy nem vetett számot, és meggondolatlanul tette, akkor igazából nem tud az ő tanítványa lenni. Aztán folytatja még, azt mondja, hogy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Ez ugyanaz a gondolat, hogy azt mondja, hogy üljünk le, tervezzük meg, hogy menni fog-e az a dolog, képesek leszünk-e. És azt mondja, így tehát közület, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Hát egy toronyépítésnél kell tulajdonképpen pénz. Ha valakinek az van, akkor menni fog a toronyépítés. Hogyha egy harcot akarunk fölvállalni, akkor kell egy hadsereg, és hogyha megfelel az a hadsereg, akkor menni fog ez a dolog. De úgy néz ki, hogy Jézus itt nem ilyesmire gondol, hanem azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ő tanítványai legyünk, ahhoz le kell mondanunk minden vagyonunkról. Azt is tudjuk Isten igéjében, hogy Jézus nem tanítja sehol, hogy úgymond földönfutóvá kell válnunk, és mindent el kell adnunk, bár megtehetjük ezt. Ha valaki az Istentől veszi, akkor ezt megtehet, és áldás lesz belőle. Azt is látjuk az Új Szövetségben, hogy sok ember volt, akik követték Jézust, és nem így éltek. Tehát nem arról beszél itt, hogy mindent el kell adnunk, hanem arról beszél, hogy le kell mondanunk mindarról, ami ebben a világban van nekünk. És el kell ezt engednünk. És akkor tudunk Krisztusnak a tanítványa lenni. Hát amikor gondolkoztam így a lemondáson, akkor értjük ezt világi értelemben is, hiszen hát ebben a gyülekezetben sok zenész van. Nem tudom mondjuk, hogyha most Lacira nézek, hogy miről kellett neked lemondanod, mondjuk fiatal korodban, azért, hogy zenész lehessél. Gondolom naponta 10 percet gyakoroltál, és ez ugye elég volt. Vagy nem jól gondolom? Nem egészen igaz. Minél messzebb akar jutni valaki, hát annál többet kell gyakorolni. Én is tudom azt, hogy a feleségem is annak idején mennyit gyakorolt, és tudom azt, hogy ő neki sok minden kimaradt az életéből gyerekkorában. Ami nekem például megvolt. Lemondtak emberek dolgokról, egyszerűen azért, hogy úgymond egy földi dolog megtörténjen az életükbe. Ez normális, nem? Senki nem gondolja, hogy 10 perc gyakorlással, mondjuk hetente 2-szer 10 perc gyakorlással lehet komoly zenész lenni. Ez nem gondolja senki. Vagy, ha valaki tanulni akar, vagy sportolni akar, akkor tudnia kell, hogy bizonyos dolgokról le kell mondania. És mégis a hitünkben, a Krisztus követésünkben valahol meg mégse hisszük ezt el, vagy pedig nem veszük elég komolyan. És azt mondjuk, hogy sok mindenről nem tudunk lemondani, és oda tülekednek ezek a dolgok a Krisztus követéssel. És azt mondja Jézus, hogy ha te nem tudsz mindenről lemondani, nem tudod elengedni, akkor tulajdonképpen te csak egy távoli követő vagy, nem vagy az én tanítványom. Ezek nagyon kemény szavak, amiket itt elmondott Jézus. Egy kérdés, hogy megéri-e Krisztus tanítványának lenni? Persze a válasz, a keresztény gyors válasz, hogyha persze, hogy megéri, hát mit mondhatunk egy imaházban. De én azért tényleg kérdezem tőletek, hogy szerintetek megéri-e, és érdemes ezen gondolkozni, hiszen Jézus is erre hív, hogy tervezzünk egy kicsit, gondoljuk végig. Azt gondolom, hogy egy távoli követő, tehát egy Krisztust távolról követő, az rengeteg ismerettel gazdagodik az Istennek a dolgairól. Tehát az, hogyha te csak távoli követő vagy, akkor sok mindenben gazdagodni fog az életed, eljársz egy gyülekezetbe, tanulni fogsz dolgokat, és sok mindent tudni fogsz. De a tanítványsághoz nem ismeret járul, hanem üdvösség, örök üdvösség, megmenekülés járul. Azt mondom, hogy a távoli követés és a tanítványság között ez a különbség, hogy van egy ismereted Krisztusról, vagy pedig van egy örök üdvösséged. Aztán azt is kiolvashatjuk itt Isten igéjéből, hogy egy távolról követő embernek félbemaradt dolgok vannak az életébe, torzók vannak az életébe, olyan dolgok, amiket nem tudott igazán befejezni, legfőképpen lelki értelemben. Azt látjuk, hogy aki meg Krisztus tanítványa lesz, ő neki meg úgy mondanám, hogy értelmes élet adatik. Tehát vagy félbemaradt dolgok lesznek az életedben, amiket elkezdtél, de nem tudtál befejezni, vagy egy értelmes életet élhetsz. És még egy összehasonlítást szeretnék mondani, hogy Krisztus távoli követője egy bizonytalanságot él át, egy, mondhatjuk úgy, hogy hezitálást dolgokba, állandóan úgy érzi, hogy igazából, tehát ha tényleg ott van valahol Jézus környezetében, hogy nem elég jó az ő élete, hiányoznak dolgok, nem tud megnyugodni, ami egy normális dolog, hiszen azért Jézusnak, hogyha a szavait olvassuk, akkor ő mindig elég keményen beletalál azokba a dolgokba, amik foglalkoztatnak bennünket. Hogyha valaki mondjuk egy nem Isten szerint való kapcsolatban él, és úgy távolról követi Jézust, akkor időnként találkozik azzal az üzenettel, hogy ez így nem jó, és ez őt zavarja. Vagy hogyha valaki éppen nem becsületesen éli az életét, és úgy dolgozik, időnként találkozik Isten igében azzal, hogy ez így nem jó, és ez zavarja, frusztrálja. És ebben a frusztrációban éli le az egész életét, míg a világi emberek, meg ahogy a 73. Zsoltárban olvassuk, teljes lelki nyugalommal, dúskálva az életbe, jól érezve vannak, a keresztény emberek meg békességben vannak. Ő meg távoli követőként egy ilyen megnyomorodott állapotban van. Míg ha Krisztus tanítványa leszel, akkor van egy mély békességed. Ez nem jelenti azt nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy ez azt jelenti, hogy mi meg vagyunk elégedve, és akkor mindig minden tökéletes az életünkben, de mégis van egy belső békénk, egy nyugalmunk. Tehát, hogyha valaki fölteszi a kérdést, hogy megéri-e, akkor Isten igéje alapján azt tudom mondani, hogy igen, megéri nem távoli követőnek lenni, hanem Jézusnak a tanítványa lenni. Kérdés, hogy te hova sorolod magadat. Hoztam egy-két idézetet ezzel kapcsolatban. William Berkeley a következőt mondja. Ő azt a megállapítást tette, hogy lehet valaki Jézus követője anélkül, hogy tanítványa lenne. Úgy mondanám, hogy tehát lehet valaki Jézus távoli követője, úgy egy szimpatizáns, anélkül, hogy Jézus tanítványa lenne. A következőt mondta, követheti valaki a diadalmas hadsereget, anélkül, hogy katonája lenne annak. Igaz? Végül is követhetsz egy diadalmas hadsereget, de nem vagy a hadseregnek a katonája. Vagy, mert ott lehet valaki egy munka mellett, anélkül, hogy emelné a terhet. Hát, ez is igaz. hogyha mondjuk egy a munkahelyekre gondolunk, akkor mindenhol vannak azért olyanok, akik igazából nem a lényegét tekintve nem annak a cégnek az alkalmazottjai, csak úgy ott vannak, és hazaviszik a fizetést. És azt is mondja, hogy egyszer egy tudóssal beszélt egy fiatalemberről, és ez azt mondta nekem, hogy ő az ön tanítványa volt. Tehát a tudósnak mondta, hogy ez az ember a tanítványa volt ennek a tudósnak. A tudós így felelt, lehet, hogy eljárt az óráimra, de nem volt az én tanítványom. Egy világ választja el az óralátogatást az igazi tanítványságtól. Az egyház egyik fő nyomorúsága, hogy az egyházban olyan sok távoli követője van az Úr Jézus Krisztusnak, és olyan kevés igazi tanítványa. Azt mondja Krisztus, hogy nem lehetsz a tanítványom, ha nem az első helyen vagyok, és akár még önmagadat is, és a családodat is nem tudod hátrébb tenni. Nem lehetsz a tanítványom, hogyha az életed legfőbb célja nem az, amiért téged elhívott ide Isten, ami a te igazi feladatod, és nem lehetsz a tanítványom, ha nem mondsz le mindenről, ami a tiéd itt, amit kaptál, én értem. Még egy gondolatot szeretnék mondani a befejezetlenségről. Ezt is ettől az embertől olvastam. Egy befejezetlen dolog mindig megalázó. Skóciában van egy hely, vagy hegy, aminek a tetején van egy valamiféle torzó, amit McKeag bolondságának neveznek. Ez a Kolosseumot utánzó épület félbe maradt. És ott van. És tulajdonképpen az emberek elnevezték egy embernek a bolondságának. És lehet ilyen az életünk, hogy az emberek látják az életedet, és tudják, hogy te azt döntötted, te belekezdtél az építkezésbe, hogy te keresztény vagy, és közben látják, hogy milyen vagy. Ez nem csak azért fájdalmas, mert úgymond téged kinevetnek vagy gúnyolnak, hanem azért, mert pont az ellenkezőjét éred el azzal, amit szeretnél. Szeretnénk Krisztusnak a követei lenni, az ő dicsőségét továbbadni, és pont az emberek pedig gyalázni fogják Istent, amiatt, amilyenek vagyunk. Az élet minden területén számot kell vetni a költségekkel. A skót esküvői szertartás azzal kezdődik, hogy a lelkész elmondja, mi a házasság, és hozzáteszi. Azért könnyelműen, meggondolatlanul, tiszteletlenül, bölcsetlenül ne lépjen abba senki, hanem Isten félelemmel. Mindenek előtt a férfinak és a nőnek számot kell vetnie a költségekkel. De az a fiatal, aki nem vett számot képességeivel, nem lesz igazi diák. Így van ez a kereszténységgel is. Jézus arra hív, hogy tegyük őt az első helyre, és nem csak elviekben, hanem a gyakorlatban, amikor ez kérdéssé válik. Arra hív, hogy vállaljuk fel azt a küldetést, amit ő adott nekünk, hogy hordozzuk a magunk keresztjét, amiben egész biztos, hogy lesz nehézség, és arra hív, hogy engedjünk el mindent, ami a miénk, ő érte. Fölmerül viszont a kérdés, hogy ki az az ember, aki amikor hívővé lesz, amikor Krisztus tanítványává lesz, akkor ezt így jól számon tudja venni. Ki az az ember, aki ha most arra hívunk, hogy add át az életedet Krisztusnak, akkor képes arra, hogy az előtte levő 10, 20, 30, 40, 60 évre, előre úgymond számot vessen, és ki tudja mondani, hogy igen, van elég pénzem a torony fölépítésére, vagy van elég hadseregem, és belekezdek ebbe a küzdelemben. Azt hiszem, nincs ilyen ember, és nagyon botorság lenne azt gondolni, hogy erre mi képesek vagyunk. És nem is erre hív bennünket Krisztus, nem is ezt jelenti ez a tervezés, hogy mi mindent előre végig gondolva lássunk. Sokkal inkább arra hív, hogy amikor keresztényé válunk, és amikor tanítványok leszünk, akkor tudjuk ezeket a dolgokat. tudjuk ezeket a dolgokat, hogy amit fölvállalunk most, a tanítványságot, az azt jelenti, hogy még önmagunkat is, de a szeretteinket is hátrébb fogjuk tenni, és Krisztust hozzuk be az első helyre, és ennek lesznek következményei az életünkben. Sokkal inkább azt jelenti, hogy tudjuk, hogyha Krisztust követővé válunk, akkor az nem egyfajta távoli dolog, és egy gyülekezethez tartozunk, ahol jól el vagyunk, hanem lesz egy feladatunk, amit Isten fog nekünk adni, és azt vállaltuk föl, hogy ezért a feladatért fogunk dolgozni, és kvázi ezt még úgy ismeretlenségben is ki tudjuk mondani, és arra hív bennünket Krisztus, hogy amikor az ő tanítványai leszünk, akkor azzal azt is kimondjuk, hogy tulajdonképpen lemondtunk minden jogunkról, vagyonunkról, és azt mondtuk, hogy ezt az életünket, ami itt a Földön van, ezt Krisztusnak odaadjuk, mert tudjuk, hogy ő sokkal jobbra fogja használni. Ez egy döntés az életünkben, és arra hív bennünket Krisztus, hogyha őt követjük, ha az ő tanítványai vagyunk, akkor tudjuk, hogy ez ezt jelenti. És nem meggondolatlanul, pusztán valamiféle emberi lelkesedésből váljunk hívőkké, mert ha ezt fogjuk tenni, akkor félbe fog maradni a dolog. És azért most nagyon kérem, hogy akik most itt vagyunk, és ezt még esetleg nem tettük meg, akkor gondolkozzunk el ezen, hogy így akarunk-e Krisztus tanítványai lenni. Hogyha ezt tudjuk, tulajdonképpen a tervezés az pusztán annyit jelent most, hogy tudjuk, hogy ezzel jár, és kimondjuk az Úrnak, hogy igen, ezt bevállaljuk, ezt akarjuk tenni. A pénz meg a hadsereg az tulajdonképpen az a hit, az a bizalom, amivel Krisztushoz jövünk. Azt mondjuk, hogy Uram, tudom, hogy Te meg fogsz tartani, tudom, hogy a Te veled való élet sokkal jobb mindennél, és ezért úgy döntök. Így is előfordulhat időnként, hogy ezt megtettük, és valahol a világ nyomása, a világnakban levő dolgok egy kicsit távolabb vittek bennünket Krisztustól, és úgymond, bár tanítványai lettünk Krisztusnak, de mégis, hogyha gyakorlatot nézzük, akkor visszafokoztuk magunkat, visszamentünk egy távoli szimpatizánsba. És arra is hív bennünket ma az Úr, hogyha észreveszel ilyen dolgokat az életedben most, hogy ez történt, akkor állítsd helyre ezt. És mondd ki azt, hogy te nem akarsz távoli követő lenni, hanem te igazi tanítványként akarsz élni. Erre hív bennünket ma Krisztus. Szeretnék elmondani befejezésül egy imádságot, ami általában akkor szoktunk elmondani, amikor a megtérésre hívunk bárkit. Most is ezért mondom el, de azért is mondom, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretné frissíteni az életét, és szeretné megerősíteni az ő tanítványságát, az is mondja el velem. Elmondom először, hogy mindenki tudja, hogy mit fogunk imádkozni. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy megszólítottál, meghallottam hívásodat, beismerem bűneimet, most már tudom, hogy szükségem van rád. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, kérlek, bocsásd meg bűneimet. Elfogadlak megváltómnak és Uramnak. Átadom neked életemet, kérlek, foglald el szívem trónját, és formálj engem. Ámen. Itt a végén van, amikor azt mondjuk, hogy elfogadjuk Úrnak Krisztust, és átadjuk az életünket, és kérjük, hogy foglalja a szívünknek a trónját, ebben van benne mindaz, amiről ma szó volt. Ebben van benne az, hogy ez csak akkor mond ki, hogyha számot vetettél, hogyha ha végig gondoltad, hogy a tanítványság az ezzel jár. És hogyha azt tudod mondani Krisztusnak, hogy bár nem tudod pontosan, hogy mi fog rád várni, és mik lesznek az életedben, de mégis azt tudod mondani, hogy átgondoltad, és igent mondtál, mert te nem távoli követő akarsz lenni, hanem tanítvány. Kérlek most benneteket, hogy álljunk föl mindannyian, és azt kérném, hogyha ha valaki szeretné ezt megerősíteni, vagy akár most az életében először elmondani, akkor mondja ezeket a mondatokat utána, én majd részenként fogom ezt elmondani. Ezzel most így egy szívvel együtt kifejezzük Krisztusnak, hogy nekünk megéri ez a tanítványság, és mi így akarjuk őt követni. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönöm neked, hogy megszólítottál. Meghallottam hívásodat, beismerem bűneimet, most már tudom, hogy szükségem van rád. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál. Kérlek, bocsásd meg bűneimet. Elfogadlak megváltónak és uramnak, átadom neked életemet. Kérlek, foglald el szívem trónját, és formálj engem. Ámen. Szeretném azt megkérdezni, hogy van esetleg olyan most itt, aki életében először mondta ezt az imádságot, nem pont ezekkel a szavakkal, de ezt most fejezted ki? Van esetleg ilyen? Az csak egy kész felemeléssel jelzze nekem, csak szeretnék érte imádkozni, ha van most valaki. Hogyha úgy vagy, hogy szeretnéd ezt jobban átgondolni, itt van ez az imádság, itt hagyom, el lehet belőle vinni, és Jézus valóban arra hív, hogy komoly és olyan döntést hozzunk, amit jól átgondoltunk. Ő ezt komolyan fogja venni. Úgyhogy ha ott van ez a gondolat a szívedben, hogy szeretnéd megtenni, akkor ezt ne hagyd el, gondolkozzál. Itt majd a szünetben tudunk beszélgetni, akár bármelyik vezető a gyülekezetből, vagy én is szívesen beszélgetek veled, és bármikor ezt elmondod, az Úr ezt komolyan fogja venni. Szeretnék még imádkozni befejezésül. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te egy olyan követésre hívsz bennünket, ami az egész életünket átformálja. Köszönjük neked, hogy te nem egy klubba, vagy nem egy hobbira hívsz bennünket, hanem egy olyan életre, ami igazán értelmes, ami békét jelent a mi szívünkbe, aminek a vége az örökké valóság. Hálát adunk most ezért. És Uram, most imádkozom és könyörök mindannyiunkért, akik itt vagyunk, akik vagy úgy vagyunk itt, hogy gondolkozunk ezen, de még nem tudtuk ezt meglépni, vagy pedig egy picit távolabb kerültünk, és bár megfogadtuk, hogy a tanítványod leszünk, de mégis szimpatizánsokká lettünk. Uram, kérlek, hogy most minden döntést, amit született a gondolatokban, azt te tartsál meg bennünk, te erősítsél meg bennünk. Szeretnénk a te tanítványaid lenni, szeretnénk úgy élni, ahogy az előtted kedves a te dicsőségedre. Ámen. Ámen.